Sziasztok! Egy olyan történetet hoztam a nektek, amit akár még hallhatatok is, valahol valamikor. Sőt, majd a végén meg fogom kérdezni, hogy melyik az a bibliai történet, ami eszembe jut róla, mert van egy ilyen bibliai történet is. Viszont a történet, amit most hoztam nektek, az a magyar történelem egyik híres személyéről szól, Mátyás királyról. Mátyás királyról hallottatok már, ugye?
Igen.
Mit tudtok róla?
Igazságos volt.
Igazságos volt. Bölcs volt. Igen.
Jó szívű.
Igen. Legalábbis mi a mesékből így ismerjük őt. Azt mondják sokan, hogy a valóság nem biztos, hogy így volt, de a mesékben valóban így ismerjük Mátyás királyt, hogy egy igazságos, bölcs és jószívű király. És volt még egy, hát nem is tulajdonság, egy szokása. Tudjátok, milyen gyakori szokása volt, amit gyakran... Tessék itt hátul is. Igen, beöltözött. Ez jó, köszönöm. Te mit szeretném már mondani, Józsi?
Hogy beöltözött ilyen paraszti ruhába, és aha, elment megnézni, hogy mit nyárgatja a népeket, meg hogy libáltja a népét, mert a vállába is eljutott minden ilyesmi, és meg akarta nézni, hogy ez igaz-e.
Igen. Köszönöm szépen nektek. Valóban ez a tulajdonságok mellett, amiket emlegettetek, amiket mondtatok, ugye ez erről híres még Mátyás király, hogy nagyon gyakran beöltözött, és úgy járt az emberek között, mintha ő is egy egyszerű parasztember lenne, egy egyszerű szegény ember. És érdekes, mert ebben a tekintetben is, meg egyébként tulajdonságait is tekintve a mesebeli tulajdonságait, nagyon hasonlít Jézus Krisztusra, aki szintén egy igazságos, bölcs, jószívű valaki, és ugye az is érdekes, hogy Jézus Krisztus is, bár ő Isten, mégis úgy mondhatni beöltözött embernek, mondhatjuk így is, és eljött a földre az emberek közé, úgyhogy az emberek nem is tudták, hogy Isten van köztük, és valójában ő is azért jött, mert hallotta, hogy mennyi rossz dolog történik az emberek között, milyen sok igazságtalanság van, és megnézte magának a dolgokat, és ha lehet, akkor ugye próbált ő is máshogy megmutatni az embereknek, hogy más módszer is van, máshogy is lehet élni az életet. És ugye Mátyás király is az egyik történet pont erről szól, vagy legtöbb történet talán, hogy egyszer beöltözött egyszerű szegény embernek, és járta a vidéket. Eredetileg egy szekérrel ment, csak a szekérnek kitört a kereke, és este felé járt már, nem tudott hova menni, úgyhogy bement a legközelebbi kis faluba, kis településre, és ott ugye már sötétben nem tudta volna megcsinálni, vagy megcsináltatni valahogy a szekerét, kereket, ezért először is szállásra volt szüksége, hogy valahol aludjon. És az első hely, ahol bekopogtatott, az a falunak talán a legszebb háza volt, egy szép, nagy, emeletes épület, látszott rajta, hogy ott gazdag emberek laknak. Bekopogott, és amikor nyílt az ajtó csak így résnyire, akkor mondta, hogy én egy egyszerű vándorember vagyok, és éjszakára szeretnék szállást. Akkor csak így nyersen a hang belülről azt mondta, hogy itt nincs szállás, és becsukta az ajtót. Úgyhogy ment tovább Mátyás király áruhában, és a következő épület, amit látott, az ennek az épületnek talán pont az ellenkezője volt, a legegyszerűbb, legszegényesebb nátatős ház, ahol bekopogtatott. Ott is nyílt az ajtó este, kérdezték, hogy ki az. Mátyás király mondta, hogy egy egyszerű vándor, és éjszakára szeretne szállást. És a szegény ember, aki ott lakott a házban, mondta, hogy hát sajnos csak egyetlen egy ágyunk van, ott is éppen egy beteg fekszik, de talán az erre szaladt a szalmában van egy kis hely még. És mondta Mátyás király, hogy jó lesz az is. Úgyhogy a szegény emberrel együtt megaludtak ott a szalmában, míg a házban a beteg pedig ott feküdt az ágyban. Másnap reggel Mátyás király elment, és ahogyan pakolt össze a szegény ember a szalmát, észrevette, hogy a szalmából egy nagy zacskó pénz kiesett. És eszébe jutott, hogy hát a tegnapi vendég hagyhatta itt, de amikor keresgélt ott a településen, sehol nem találta már. És akkor jött rá, hogy vajon mi is lehetett a történet, hogy mi lehetett a helyzet, és ki is volt nála, amikor néhány nappal később eljöttek a szomszédjáit, a gazdag emberét, és ő megkapta méltó büntetését, és szegény ember megtudta, hogy valószínűleg a király járhatott nála, és tőle van az acskó pénz is. Így jutalmazta meg a király a szegény embert, aki befogadta őt, még akkor is, hogyha csak egy nagyon szerény kis hely volt, ahol tudott aludni. Van-e a Bibliában olyan történet, ami nektek eszetekbe jut most, és nagyon hasonló ehhez? Tessék!
A tékozló fiú.
Vannak hasonlóságok, de nem erre gondoltam most. Van, ami még jobban hasonlít rá. Tessék?
Jézus születése.
Itt is vannak hasonlóságok. Valójában ez egy példázat, amit Jézus mond.
Az irgalmas szamaritánus.
Az is ide illik, köszönöm. Nem erre gondoltam egészen. Jézus egyszer egy olyan példázatot mond, hogy köszönöm, hogy jók voltak a válaszok, mert tényleg hasonlítanak ehhez a történethez, de talán, ahogy az én fejemben legközelebb van hozzá, az egy olyan példázat, amikor Jézus azt mondja, hogy majd amikor eljön megítélni az embereket, akkor ketté választja az embereket, úgy, mint a juhokat, a kecskéket. Úgy, mint a juhokat és a kecskéket a pásztor. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket a bal keze felől. És elmondja nekik Jézus Krisztus, hogy ez úgy fog kinézni, hogy a jobb kézen állóknak azt fogja mondani, hogy gyertek, akkor örökeljétek az országot, meg az örök életet, azért, mert amikor én szegény voltam, akkor befogadtatok. Amikor éhes voltam, akkor enni adtatok nekem. Amikor börtönben voltam, akkor meglátogattatok. Amikor nem volt mit felvennem ruhát, akkor adtatok nekem ruhát. És azt mondják ezek az emberek, hogy hát mi nem csináltunk ilyet, hogyha nyilván megtettük volna, hogyha tudtuk, hogy tudjuk, hogy Jézus jön, de sosem volt olyan, hogy Jézus jött volna, szükséget volna bármire is, és ezt megtettük volna. Érte? De azt mondja Jézus, hogy bárkivel megtettétek, akár a legegyszerűbb, legszegényebb ember is megtettétek ezeket, az olyan, mintha velem tettétek volna meg. És a másik felének meg azt mondja, hogy ti pedig nem tettétek meg ezt velem. És azt mondja a másik felé szintén, hogy hát ha jöttél volna, éhesen, szegényen, fázva, akkor biztosan segítettünk volna rajtad, de nem volt ilyen, úgyhogy nem tudtunk rajtad segíteni. És azt mondja Jézus Krisztus ezeknek az embereknek, hogy ha valakivel meg tudtátok volna tenni, és nem tettétek meg, akkor azért, mintha velem nem tettétek volna meg. Ugyanilyen a királynak a története is. Valószínűleg, hogyha Mátyás király királyjába jön a gazdag emberhez, akkor a gazdag ember lefogadta volna, mert neki is érdeke lett volna, hogy a királynak valami jót tegyen, hogy a király tartozzon neki. De mivel egy egyszerű szegény embert látott, ezért nem akart neki segíteni. Viszont ott volt a másik szegény ember, tessék?
Mert nem szívből tette volna, hanem nyugalomért.
Igen, pontosan. Ezt akarta Jézus is tanítani az embereknek, hogy ha valakin segítünk, akkor nem a jutalomért segítünk, nem azért segítünk, hogy a másik majd mit fog adni nekem. Nyilván, ha a királynak segítünk, akkor a király az jutalmat ad. De a király azt akarta látni, és Jézus is azt szeretné látni, hogy mi szívből segítünk az embereknek, és igazságosak vagyunk mi is, és nem azt nézzük, hogy ki tudja majd visszaadni, vagy ki tud érte jutalmat adni, hanem látjuk azt, hogy valakinek szüksége van segítségre, akkor segítünk neki. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nyugodtan üljetek vissza a helyetekre, maradhatok is egyébként, ha szeretnétek. Ez a ti döntésetek. Szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket. Talán a téma kapcsolódik ahhoz, amiről a fiatalabbaknak is beszéltem. Lehet, hogy nem olyan szorosan, de ide tartozik hasonló a téma, majd látni fogjuk, hogy miért. Ahonnan ki szeretnék indulni így az együtt gondolkodásunkban most délelőtt, az egy szó, ahonnan ki szeretnék indulni, egy olyan szó, amit a hétköznapokban talán ritkán használunk, vagy hallunk, viszont mi keresztény körökben annál inkább használjuk és halljuk. Sok ilyen szó van, ugye? Nekünk keresztényeknek, külön adventistáknak is külön megvannak a szakifejezéseink.
De ez a konkrét szó, amiről szeretnék beszélni most, ez feltűnt, hogy amikor olvastam a Szentírást, akkor láttam azt, hogy valószínűleg mi teljesen más, hogy értjük és használjuk, mint ahogyan például Jézus Krisztus használta ezt a szót. És ez a szó a botránkozás. Ugye, ha meghalljuk ezt a szót, akkor általában nem pozitív dolgok jutnak eszünkbe róla. Így azért vallásos körökben azért megjelenik ez a szó gyakran. Máshol is nyilván meghallhatjuk, vagy szóba jöhet, de talán ritkábban. De talán különösen azért, mert amit ma értünk alatta, az valami olyasmi, hogy egy nagy megütközés valamilyen erkölcsi szempontból helytelen tetten, viselkedésen vagy hibán. És ugye a legtöbbször, ahol erkölcsi hibákról lehet beszélni, az sokszor egy vallásos közösség. És ugye talán így is használjuk a legtöbbször ezt a szót, hogyha valaki akár a gyülekezetben, vagy a gyülekezeten kívül mond valamit, ami nem fér bele a mi vallási szabályainkba, a mi életfelfogásunkba, akkor az megbotránkoztató. Persze különbözőek vagyunk, és azért különböző szintek vannak, amiken minket ér ez az érzés. Mindennyiunkban más és más erősségű, és más dolgok azok, amiknél ez így megjelenik nekünk, de mégiscsak jelen van, és valószínűleg legtöbben, akik itt vagyunk, már éreztük ezt. Az érdekesség az, hogy amikor Jézus Krisztus használja ezt a szót, akkor egy bizonyos szempontból egészen más az, amit ki akar fejezni vele, és amikor inti a tanítványait a botránkoztatás ellen, akkor nem arról van szó, hogy arra bátorítaná őket, vagy arra próbálná őket vezetni, hogy ne tegyenek olyan dolgokat, amik más hívőkben felháborodást válthatnak ki. Hogy jobban megértsük, hogy miről is van szó, nyissuk meg a Szentírást a Máté evangélium a 18. fejezeténél. Máté evangélium a 18. fejezetében Jézus Krisztus a tanítványaival beszélget. Az első néhány verset olvasom. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. És egy kicsivel később a gondolatát így fejezi be. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Ugye honnan is indul az egész téma, az egész beszélgetés? Ez a tanítványoknak talán a legnépszerűbb beszélgetés témájától, onnan, hogy ki a nagyobb. Talán erről már többször beszéltem egy-egy témával kapcsolatban, a tanítványoknál is mindig ez jött elő, ki a nagyobb. Ki lesz a nagyobb a mennyek országában? Ugye ebben a rendszerben nőttek fel, ahol nagyon fontos volt, hogy ki a nagyobb, ki a befolyásosabb, ki az erősebb, kinek van nagyobb hatalma, és különösen, ugye most náluk jött elő ez a kérdés, amikor egy olyan valakit követtek, akit ők a messiásnak hittek, Jézust, és hitték, hogy hamarosan ő majd akkor egy új országot alapít, és azért ugye nem árt időben észbe kapni, és a jobb helyekért, majd az új országon a jobb helyekért küzdeni. És valószínűleg azért is volt ez egy nagy kérdés számukra, mert hogy Jézus úgy nem nagyon beszélt úgy magában ugye erről, hogy most melyik tanítványnak milyen pozíciót szán, vagy milyen hatalmat szán. Ugye ez is olyan furcsa volt, hogy hát ha készül az új országra, az új uralomra, királyként akar fellépni, akkor erről miért nincs nagyon szó. Úgyhogy ők beszéltek eleget erről maguk között. És Jézus többször is rajta kapja őket. Van, amikor ők susmorognak, és akkor Jézus kérdez rájuk, hogy akkor miről beszéltek, vagy miről van szó. Itt konkrétan ők mennek oda Jézushoz, és teszik fel a kérdést, hogy akkor ki is a nagyobb. Ugye, ha azt a rendszert nézzük, gondolhatunk arra, hogy azért Isten népe körében, aki jól ismerte és betartotta a törvényt, az például nagyobbnak számított abban a társadalomban. Akár az írástudók, akár a farizeusok, papok. Nagyobb volt az mondjuk, akinek több a vagyona, ugye ez soha nem változott, akinek a társadalomban elismert munkája volt, vagy aki a származását tekintve is ismertebb, nevesebb családba született bele. És akkor még sorolhatnánk, hogy mik is azok a szempontok, amik abban az időben nagyságnak számítottak, és azért vannak átfedések így a mai korunkra nézve is. És ha nem is pont ugyanígy, mert azért úgy gondolom, hogy nem pont a mai társadalom sok mindenben más, különösen mondjuk egy gyülekezeti közösség, de azért nálunk is, ha nem is mondjuk így ki, ha nem is vitatkozunk feltétlen róla, de megjelenik az a kérdés bennünk, hogy ki a nagyobb. Lehet, hogy ezt úgy jelenik meg, hogy egy adott közösségben nagyobb ember az, vagy nagyobbnak számít, vagy jobban felnézünk rá, hogyha jobban betartja a szabályokat, többet szolgál a gyülekezetben, tudjuk róla, hogy többet imádkozik, többet olvassa a Bibliát, és sorolhatnám. De nagyon sokszor nem is egymással mérik össze ezt, hogy most ki a nagyobb, hanem az is valami ilyesmi, amikor magunkban állítunk fel egy mércét, ami ugye magában nem rossz egy szint, egy mércállítás, hogy na ez az, amit én ezt szeretnék érni, de sokszor ugye feltételekhez kötjük magunkban is, hogy én akkor leszek elég jó ember, akkor leszek elég nagy a gyülekezetben, hogyha ezt és ezt elérem, hogyha ilyen is ilyen vagyok. És sokszor, ha nem is mások ellen, de magunk ellen, vagy magunkkal szemben is így versenyzünk, hogy na én elég nagy akarok lenni. Elég nagy akarok lenni a magam szemében, elég nagy akarok lenni a gyülekezet többi tagjának a szemében, vagy elég nagy akarok lenni Isten szemében. És amikor oda mennek a tanítványok Jézushoz, hogy megkérdezzék tőle, hogy ki a nagyobb a mennyek országában, akkor Jézus többször is válaszol hasonlóképpen. Itt ugye rásegít azzal, hogy konkrétan odahív egy kisgyermeket, és azt mondja nekik, hogy na ilyennek kell lenni, mint egy kisgyermek. Ugye sokszor gondolkodunk azon, hogy vajon mit jelenthet ez, hogy a kisgyermekeknek melyik tulajdonságára gondolt itt Jézus, amikor azt mondja, hogy na ilyennek kell lenni. Én szerintem akár ahányan vagyunk, annyiféleképpen értjük ezt az igét sokszor. Azt látjuk, hogy érdekes módon egy gyermeknek nincs nagy hatalma. Nincs nagy beleszólása a társadalom működésébe. Nincs nagy beleszólása itt a gyülekezet működésébe. Talán nem is tudja olyan jól betartani a szabályokat, előírásokat, mint mi felnőttek megtanultuk. És lehet, hogy pont ezért mondja Jézus azt, hogy legyünk ilyenek, ami csak annyit jelent, hogy formálhatóak vagyunk. Persze nem mindegy, hogy milyen irányba formálódunk, de ha jó helyen vagyunk, jó közösségben, akkor valószínűleg jó irányba fogunk formálódni. Hogyha Jézus Krisztus követjük, akkor, és hagyjuk magunkat formálni, akkor jó irányba formálódunk. De ha nagyon felnőttnek érezzük magunkat Jézus Krisztus követése közben is, akkor érezhetjük azt, hogy én már tudok eleget, én jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és hiába követjük Jézust, nem hagyjuk, hogy ő formáljon bennünket. És hiszem azt, hogy nem csak Isten formál bennünket, hanem azért mi is formáljuk egymást. Tehát, hogyha jó közösségben vagyunk, akkor azzal, hogy formálhatóak vagyunk, és hagyjuk, hogy hassunk egymásra, így tudjuk egymást Isten felé vezetni valamilyen módon. Hogy nyitottak vagyunk a másiknak a gondolataira, a másiknak az Istennel megtörtént tapasztalataira, és akár nyitottak vagyunk a másiknak az ellenvéleményére is, és így tudunk közösségként és egyénileg is közelebb kerülni, egyre közelebb kerülni Jézus Krisztushoz, egyre közelebb kerülni Istenhez. És hiszem, hogy egy közösségnek vagy gyülekezetnek ez a fő feladata. Ugye az a fajta szabályrendszer, a liturgia, amit kiépítettünk, különböző előírások megtartása egy gyülekezetben, a szolgálhat eszközként, de cél soha nem lehet. Eszköz lehet, de a gyülekezetnek a fő célja az, hogy egymást Isten felé segítsük. És ha megnézzük, mit is jelent a botránkozás, akkor ha a görög szót is nézzük, amit Jézus Krisztus használt, és ahogyan használta, maga a szó annyit jelent, hogy megbotlani. És ahogyan azt nézzük, amit Jézus mond, akkor úgy tűnik, mintha Jézus csak annyit mondana, a botránkozás annyit jelent, hogy megbotlani az Istenhez vezető úton. A szónak van egy olyan átvitt jelentése is, hogy valakiben megrendül a bizalmad. Tehát, hogy megbotránkozol, akkor valakiben megrendül a bizalmad. Elhagysz valakit, akiben egyébként bíznál, vagy bíznod kellene, vagy és engedelmeskednél is neki. És Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ha ti botránkoztattok, akkor az gyakorlatilag annyi, hogy elgáncsoljátok az embereket az Istenhez vezető úton, vagy távol tartjátok őt Istentől. És ugye, ha visszatérek arra, hogy általában hogyan is tekintünk a botránkozásra, ugye, ha én most itt a szószéken állva valamilyen módon negatív fényben tüntetem fel Istent, vagy valami olyat mondok, ami bennetek felháborodást vált ki e felé, és ennek eredményeként valamelyikőtök eltávolodik Istentől, vagy megromlik a vele való kapcsolata, ugye akkor azt a szemét én megbotránkoztattam. Viszont ha innen indulunk ki, akkor látjuk azt is, hogy én megbotránkoztatni csak azt a szemét tudom, az Istenhez vezető útján elgáncsolni, vagy megakadályozni őt, hogy Istenhez közelebb kerüljön, én csak akkor tudom, hogyha valakinek még nincs egy kifejlődött, érett Istennel való kapcsolata. És ez a valaki, valamelyikőtök rajta, mint lelkészen, gyülekezeti vezetőn, vagy bárki máson keresztül a gyülekezetben, egy hívő baráton keresztül kapcsolódik Istenhez. És azért akarom ezt a kettőt megkülönböztetni, mert talán túl sokszor használjuk ezt a szót arra, hogy egyfajta, hogy is meg kordában tartsuk az embereket. Hogyha valami nekünk nem tetszik, valakinek a gyakorlata, amit mond, vagy sorolhatnám, akkor mondhatom azt, hogy én engem megbotránkoztatott, és akkor ezt ne mondja többet, vagy ne csinálja többet. De hogyha megnézzük azt, hogy mit mond Jézus, a botránkozás valójában annyi, hogy megbotlok az Istenhez vezető úton, és nekem van egy egészséges, erős, személyes Istennel való kapcsolatom, akkor bárki mondhat, bárki tehet bármit, amit én látok, az nem szabad, hogy engem megbotránkoztasson. Felháborodhatok, lehet ellenvéleményem, nem kell, hogy egyetértsek, de az, hogyha nekem egészséges Istennel való kapcsolatom van, az nem akadályozza ezt meg. Jézus értelmezésében, hogyha valaki máshogy éli az életét, az Istennel való kapcsolatát, és ugye itt adventistaként gondoltunk arra akár, hogyha valaki más teszik, más fogyaszt, más zenét hallgat, más napot ünnepel, vagy valami más gyakorlata van, akár hitéleti, akár egyszerű személyes életben, ha az én kapcsolatom helyén van Istennel, akkor az számomra nem megbotránkoztatás. És azért hiszem, hogy itt a gyülekezetben, akik itt vagyunk, akár itt nőttünk fel, akár évek óta vagyunk itt, a legtöbben ilyenek vagyunk. Még a bizonyos helyzetekben eltérő meggyőződéseinkkel, gyakorlatainkkal együtt is, van egy személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal, van egy személyes kapcsolatunk Istennel. És amikor Jézus a megbotránkoztatás ellenint, akkor ugye látjuk azt, hogy mi a fontos neki, mit emel ki. Azt mondja, hogy a legkisebbeket ne botránkoztassuk meg. És ugye példaként a kisgyermekeket hozza fel, de Jézus szemében, Jézus esetében, amikor a legkisebbek szót használja, akkor nem feltétlenül csak a kisgyermekekre gondol, hanem bárkire, aki abban a társadalomban kicsinek vagy jelentéktelennek számít. Ugye ezek lehetnek azok, akiket ebben a korban, kultúrában úgymond bűnösöknek neveztek, Tehát akik valamiért így nem élettek be a társadalomba, mert olyan volt az életük, vagy éppen a szakmájuk, nézzük a vámszedőket, azok, akik mondjuk nem ismerték Izrael Istenét, mert más népekhez tartoztak. Lehettek a betegek, akik ugye úgy tekintettek sokszor az emberek, hogy a betegek távol vannak Istentől, ezért betegek. A nincstelenek, és akár a nők nagy része is. És ugye sokszor az, az érdekes, hogy a vallási vezetők, azok, akik elvileg a legközelebb vannak Istenhez, vagy akár időnként a tanítványok is, azzal tartották ezeket az embereket távol Istentől, távol Jézustól, hogy különböző vallási gyakorlatokat ismételtek, különböző hagyományokat, korlátozásokat mondtak. Ugye, hogyha csak belegondolunk a szombati gyógyításokra, sokszor a szombatnak a szabálya, a gyakorlata volt az, ami az embereket, azokat a legkisebbeket, akiknek nem nagyon tudott egy személyes kapcsolat lenni Istennel, vagy lehet, hogy volt, de máshogy, mint nekik, távol akarták tartani őket Istentől vagy Jézustól, mert ma szombat van, ma nem lehet gyógyulni. Lehet, hogy itt van Jézus, de ma nem mehetsz oda hozzá, mert éppen a zsinagógában tanít. Vagy ahogy látjuk a tanítványokat is, többször megesett, hogy megint csak az volt, hogy Jézus tanított valahol, és a gyermekeket el akarták onnan küldeni. Ne zavarják Jézust. És érdekes, mert rájöttem, hogy azért gyakran mi is ezt csináljuk. Az emberek gyakran úgy ismerik a keresztényeket, és nyilván én csak adventista szemszögből tudok gondolkodni, de szerintem ez úgy a kereszténységre általában is igaz, hogy ugye a keresztények azok, akiknek sok mindent nem szabad csinálni. Ezt nem szabad csinálni, azt nem szabad csinálni, és ugye aki így nőtt fel gyerekként, itt vannak, akik már voltak gyerekek, és talán ezt tapasztalták, vagytok itt többen gyerek, akik most is akár tapasztalhatjátok időnként, én személyes példából tudom mondani, hogy azért gyakran kerültem gyerekként is olyan beszélgetésbe a barátaimmal, iskolatársaimmal, amikor ugye azért az a kérdés jött fel, hogy hát akkor neked ezt sem szabad csinálni, meg azt sem, meg szombaton ide nem mehetsz, oda nem mehetsz, ezt nem csinálsz, azt nem csinálhatsz, és olyan nehéz volt ugye az gyerekként úgy válaszolni erre, hogy nekem még nem volt meg az a saját meggyőződésem, hogyha én nem csinálok valamit, akkor miért? Mert valójában gyerekként tényleg igaz volt az, hogy én ezt nem csinálhatom, mert nekem megtiltották, és ennyi. És olyan nehéz volt erre válaszolni úgy, hogy közben nem is akartam azt éreztetni a többiekkel, hogy ez valami rossz dolog lenne a kereszténység, a gyülekezetbe járás, és sorolhatnám. És ahogyan nőttem fel, a gyülekezetben, a családban, az idősebbek azért gyakran mondták, talán ezt is hallottuk mi is, hogy azért mi másképp nézzük a dolgokat, tehát nem tiltásként kezeljük, ha valamit nem szabad, mert nem érezzük, hogy bármiről lemaradnánk. De még ha így is van, azért valamiért mégiscsak odajuk adunk ki, hogy kihangsúlyozzuk ezeket a szabad, a nem szabadokat, és talán sokszor ez az első, amit hallanak rólunk az emberek a gyülekezeten kívül, és ha itt növünk fel, akkor talán ezek az első dolgok, amiket megtanulunk. És ahogy mondtam, nyilván vannak szabályok, vannak előírásaink, van egyfajta rendszerünk, amin belül működünk, mint gyülekezet, mint kereszténység, mint közösség. És ugye önmagában nincs ezzel baj, mindenhol kell, hogy legyen valamilyen keret. Az államok is azért működnek, mert van egy törvényrendszerük. De ahogyan korábban mondtam, nem az a célunk, nem a szabályok, nem a liturgia, nem a keret, a cél, azok csak eszközök lehetnek ahhoz, ami valójában a célunk. És ahogyan mondtam korábban, a célunk, hiszem azt, hogy keresztényként az, hogy akár itt a közösségben, de akár a közösségen kívül is embereket minél közelebb vezessük Istenhez. És ugye maga Jézus is azt mondja, hogy ugye arról ismeritek meg, mondja tanítványainak, hogy ti a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ami ugye egészen más, mint az, amikor az emberek úgy ismernek minket, hogy ezeknek az embereknek ez sem, az sem szabad, mert a vallásuk tiltja. És megint csak egészen más az, amikor Jézus a tanítványaival beszél a halála előtt, és nem azt mondja, hogy hogy nem az emberek tudni fogjátok, hogy ti mások vagytok, amikor elmondjátok nekik, hogy ti ezt meg azt nem csináljátok, hanem azt egyszerűen csak annyit, hogy ti szeretitek egymást. És persze, hogyha megismerjük Istent, akkor sok mindenre rájövünk. Rájövünk arra esetleg, hogy mit miért nem csinálunk, de nem az lesz a hangsúlyos. Nem az lesz, amit ki fogok emelni. És nem fogom feltétlen, hogyha nekem megvan az erős kapcsolatom Istennel, akkor engem nem fog, ahogy mondtam korábban, megbotránkoztatni például az, hogy valaki, aki mondjuk nem a gyülekezetbe jár, vagy akár a gyülekezetbe is jár, és mondjuk minden hétvégén elmegy a barátaival alkoholt inni, az az én személyes kapcsolatomat Istennel nem fogja befolyásolni, nem fog engem megbotránkoztatni. És én sem, és hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, egyikünk sem, a szabályok és a tiltások miatt maradt itt a gyülekezetben, hanem hiszem, hogy akik itt vagyunk a gyülekezetben, és itt maradtunk a gyülekezetben, akár egész gyerekkorunk óta, azért vagyunk itt, mert személyesen megismertük magunknak Istent. Nem azért, mert rájöttünk, hogy milyen jó, amikor ezt sem, meg azt sem szabad csinálni, hanem azért, mert rájöttünk, hogy itt találkozunk Istennel. Ez az a közösség, ez az a hely, ahol minél közelebb kerülhetek Istenhez, és ezért nem szeretnék innen elmenni. És most így röviden megint csak ilyen fiataloknak szeretnék csak egy rövid mondatot mondani, hogy ha ti nem érzitek azt, hogy emiatt vagytok itt, vagy ha úgy érzitek, hogy a gyülekezet csak erről szól, hogy szabályok, tiltások, ez szabad, ez nem szabad, és nem érzitek azt, hogy mi, akik itt vagyunk, közelebb vinnénk titeket Jézushoz, Istenhez, akkor elnézést kell kérnünk, mert megbotránkoztattunk titeket. De nekem például nagyon, hogy is mondjam, jó látni azt, ahogyan ma délelőtt is, hogy itt voltatok sokan, és hiszem azt, hogy Ferivel, amikor beszéltetek, akkor Feri se arról beszélt, hogy mit szabad, mit nem szabad a gyülekezetben, hanem hiszem azt, hogy ez a gyülekezetnek a célja, és a gyakorlata is az, hogy titeket és mindannyiunkat Istenhez vezessen közelebb, úgyhogy bízom benne, hogy ti is ezért fogtok maradni itt köztünk. De látjuk azt, hogy milyen könnyű átesni a túloldalra. Amikor egyszerűen csak annyit akarunk, hogy jót akarunk tenni, jók akarunk lenni, akkor könnyű átesni a túloldalra, és ezt hangsúlyozni, és nem azt, hogy mi valójában kapcsolatban vagyunk Istennel, és a személyes és a közös Istennel való kapcsolatunkat szeretnénk erősíteni. Jézus, amikor ebben a fejezetben folytatja a mondandóját, rögtön azután, amit felolvastam korábban, a 10. verset, akkor egy jól ismert példázattal folytatja. A 11. verstől azt mondja, az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is egy kicsinyek közül. Jézus itt egy olyan Istent mutat be, egy olyan jó pásztort, aki nem azért szereti a juhot, mert az ott van a nyájban, hanem ugyanúgy rátalál a nyájon kívül is. Ugyanúgy szereti, hogy sokkal jobban örül neki, amikor a nyájon kívül találja meg őt. Ez az az Isten, aki utánad megy, ez az az Isten, aki rád talál bárhol is vagy, sőt veled megy. Egyszerűen csak azért, mert szeret. És néhány verse később még, a fejezet végén Jézus még egy újabb példával, példázattal mutatja be, hogy mi is Istennek ez a talán az a legnagyobb tulajdonság, amivel az ő szeretetét megtapasztalhatjuk, és hogy mivel tudjuk mi is igazán őt helyesen képviselni, és nem megbotránkoztatni a legkisebbeket, legyenek azok bárkik. Ez a példázat a fejezet végén, a 21. verstől, az adós szolga példázata. Ezt most nem fogom felolvasni, ez egy kicsit hosszabb példázat, talán többen ismerjük. Ez arról szól, hogy van egy király, akinek egy szolgája, egy ember, rengeteg-rengeteg megfizethetetlen pénzzel tartozik. És amikor a könyörögni kezd az ember, hogy majd valahogy megpróbálja megfizetni, pedig lehetetlen, akkor azt mondja a király, hogy elengedi ezt az adósságot. És mégis, amikor ez megtörténik, akkor ez a szolga, akinek elengedték az adósságát, egy másik szolgának az adósságát, aki neki tartozik, egy kevés pénzzel, nem engedi el, hanem amikor nem tudja megadni, akkor az adósok börtönébe veti. Gyakorlatilag ez a személy megbotránkoztatja azt a másik embert, mert nem úgy mutatja be Istent, ugye ebben a példában a királyt, amilyen ő valójában. Ő megtapasztalta személyesen ennek a királynak a megbocsátását, az elengedését, a kegyelmét, és nem adja ezt tovább a másoknak. És gyakorlatilag ez a megbocsátás, ez a kegyelem az, amit mi is tovább tudunk adni, akár itt a gyülekezeten belül, egymás irányában, akár mások felé. Hogy lássák azt, hogy ezen keresztül, hogy Isten legnagyobb tulajdonsága a szeretet, és ő szeret bennünket. És ha nem akarjuk megbotránkoztatni az embereket, hülyen akarjuk bemutatni őket, akkor az első és a legfontosabb dolog egyszerűen csak annyi, most idézőjelbe raktam itt az egyszerűen magamnak a jegyzetemben, mert nem mindig olyan egyszerű, de egyszerűen csak annyi, hogy képesek vagyunk megbocsátani egymásnak. És sokszor ugye ez ott igazán nehéz valamiért, ahol a legközelebb vagyunk egymáshoz, legyen az a család, vagy legyen az a gyülekezet, ahol többet vagyunk együtt, és jól ismerjük egymást. De mégis azt kívánom mindannyiunknak, hogy kérjük Istentől azt, hogy még inkább, még jobban be tudjuk őt mutatni. Ezáltal az embereket tudjuk segíteni a hozzávezető úton, akárkik legyenek, és ezzel párhuzamosan ne botránkoztassuk meg a legkisebbeket, hanem erősítsük egymást Istennel való kapcsolatunkban. Amen. Mielőtt a szokásunkhoz híven énekkel és imával befejeznénk ezt az alkalmat, csak néhány szót szeretnék szólni. Beszéltünk arról néhányan, hogy beszámolok egy-két dologról az egyik programunkkal, a Bibliai Szabad Egyetemmel kapcsolatban. Talán tudjátok, hogy ugyan jó néhány évvel ezelőtt indult el. Nem is annyira ez a saját programunk olyan értelemben, hogy maga az előadás sorozat az az Adventista Teológiai Főiskolának a sorozata, és akkor ők mennek el helyekre, gyülekezetekhez, akiknél ezt úgy besegítenek, és végig csinálják, ahol gyakorlatilag a Biblia könyveiről tudunk meg több mindent. Nyilván nem elsősorban nekünk szól, bár nekünk is sokszor hasznos, akik a gyülekezetből most mennek oda, azok szokták mondani, tőlük hallhatjátok, hogy azért sok újat meg lehet tudni, mi is sok újat tudhatunk meg, de elsősorban azoknak van, akik úgy érdeklődnek a Biblia könyvei iránt. És most délelőtt a szombatiskola során is feljött ez a kérdés, ugye ez csak egyfajta módszer, egyfajta megközelítés, amivel az embereket elérhetjük. Hiszem azt, ahogy ott is elmondtam, hogy gyülekezetként az a jó, hogyha minél több embert el tudunk érni különböző módszerekkel. Ez a fajta intellektuális ismeretteljesztő módszer az egyik. Én bízom benne, és majd szeretnénk ezen dolgozni veletek, nem csak így egyedül, nem csak a bizottsággal, hanem veletek mindannyiótokkal, hogy különböző lehetőséget találjunk arra, hogy különböző módon érjünk el embereket. Erre az előadásra jelenleg azok az emberek jönnek a településről, akiket tényleg intellektuálisan érdekel az, hogy miről szól a Biblia, mit tudunk meg a könyveiről. És majd egy későbbi alkalom, amikor itt leszek, talán több pozitív tapasztalatot, bizonyságtételt is hallhatunk arról, hogy hogyan vezette eddig Isten az utunkat. Kicsit féltünk attól, hogy talán kevesen fognak eljönni, kevesen fognak érdeklődni, de hiszem azt, hogy bőven felül múlt a várakozásainkat az, ami ott van. Ne számítsatok nagy tömegekre, de van jó néhány ember, aki látszik, hogy érdeklődik. És nem is önmagában ez a lényeg, hogy most hallhassanak a Biblia könyveiről valami érdekes dolgokat, mert önmagában nem az viszi őket közelebb Istenhez, akiket, ugye, miről beszéltem is, hogy szeretnénk bemutatni Istent az embereknek, hanem az, hogy, akik tudunk, és köszönöm nektek, akik ti is ott vagytok ezeken az alkalmakon, hogy így tudunk személyes kapcsolatokat létrehozni, és nem is csak a Bibliát tudjuk bemutatni, hanem Istent, Isten szeretetét ezáltal. És én szeretnélek arra kérni most benneteket, hogy néhányan imádkozzunk ezért az alkalomért, és ha már itt vagyunk, akkor ne csak ezért az alkalomért, hanem úgy általában a gyülekezetért, hogy valóban, ahogyan most így mondtam az előző néhány gondolatban, úgy tudjuk bemutatni Istent, ahogyan mi is megismertük őt, amilyen ő valójában. És jó volt látni azt, köszönöm neked is, Marika, hogy te is fölálltál ide, hogy tényleg együtt tudtunk imádkozni Zsoltiért is, és hiszem azt, hogy az Isten tisztelet az nem csak arról szól, hogy én beszélek, hanem erről is, hogy közösen tudunk akár könyörögni Istenhez együtt. Kérlek benneteket, hogy álljunk fel most is, és egy néhányan, akik úgy gondoljátok, imádkozzunk. Ahogyan mondtam, ezért a Bibliai Szabad Egyetem programunkért, de úgy általában azért, hogy valóban jó képviselői legyünk Jézus Krisztusnak.
Szerető Urunk, köszönjük te neked, hogy mi megtapasztalhattuk a te szeretetedet nap mint nap, és köszönjük, hogy még szabadon beszélhetünk rólad, és a te szeretet megélhetjük, segíts, hogy világíthassunk, hogy sok lássunk itt ebben a városban, és segíts, hogy meg tudjuk érteni a körülöttünk levő embereket, együtt tudjunk érezni velük, úgy, mint Jézus, és tudjunk vonzani te hozzád sokakat, hogy a mi gyülekezetünk, tehát úgy lássák meg az emberek, hogy mi szeretjük egymást és téged. Köszönjük mindezt, hogy megadod nekünk a te érdemedért és életét. Amen.
Drága Jézus Krisztusunk, örömteli szépen állunk meg, jöttet. Megköszönve azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amivel te körülveszel bennünket, és megtartottál mindez ideig. Köszönjük a tapasztalásokat veled. Köszönjük szent lelked erejét, ahogy te megígérted, hogy minden napon velünk leszel a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, hogy tapasztalhatjuk ezt a jelenlétet a közösségbe, a családjainkban, és köszönjük, hogy ez a szeretet lesz egy érzékelhető szeretet, legyen máshoz fel is, hogy te segíts nekünk bemutatni a te jelenedet. Ahogy minket is megkerestél, akkor, amikor megtapasztalhattunk téged, kérünk segíts, hogy másoknak is úgy tudjuk ezt átadni a magaviseletünkkel, a beszédünkkel, az odafigyelésünkkel, hogy te odafigyelsz ránk. Hálásak vagyunk ezért, jó atyánk, és kérjük, hogy áldjuk ezeket az alkalmakat, hogy meglássák az emberek, hogy mi szeretjük egymást, hogy te szeretsz minket. Hálásak vagyunk minden lehetőségért, találkozásokért, mert hiszik, hogy a találkozásokat is te hozod elénk, és segíts abban, hogy ezeket az alkalmat mi lesz. Úgy képviseljük, hogy te szeretnéd, kegyelmet örülünk. Amen.
Hálát mondunk, jó atyán, köszönjük, hogy lehetőségünk van nyíltan is beszélni rólad, hogy lehetnek alkalmak. Köszönjük, hogy a te lelked indítja azokat az embereket, akik érdeklődnek, szeretnek téged, hogy eljöjjenek az előadásokra. Segíts, hogy mi is része lehessünk, és beszélgethessünk rólad. Köszönjük a lehetőségeket, áld meg mindazokat, akik hallgatják a te üzenetedet, és segíts, hogy reménységben, örömben, mint gyülekezet is erősödhessünk és közeledjük hozzá. Amen.
Hálásan köszönjük azt, hogy a te gyógyító szeretetedet kérhetjük. És most itt így könnyűjük, hogy erősödjön, hogy leküzdje a betegséget. És hogy mindenkiért imádkozhatunk. Testvérért, barátainkért, családtagjainkért, embertársainkért, és magáért, ezért a bolygóért, a Földön élő, olyan testvéreinkért, akiket nem ismernek, olyan embertársainkért, akiket nem ismernek. De te mindent tudsz, és mindent látsz, és tudjuk, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy az egységben, a gyülekezetben, és bocsáss meg most magamról, hogy azt, amikor ide tudok jönni, azt mondhatom, hogy boldog vagyok, és jól vagyok. És otthon is magány beszélgethetünk veled. És te is beszélsz hozzánk. Csak sokszor a nagy zaj van, ami körülvesz bennünket a világon, nem tudunk figyelni. De olyan jó, amikor csendesség van. És az a csendesség, ha egyedül is van az ember, veled van, és igen, embertársaival is, és a gyülekezettel is, és mindenkivel. Köszönjük ezt a szeretetérzésed, amit adhatunk, és kaphatunk. Ezt tőled áradunk. És add, hogy ne tartsuk csak magunkat. Áldassuk értem nagy és szent neved mindenkor. Amen.
Amen.
Köszönöm. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy együtt könyöröghetünk hozzád, és köszönjük a te nagy szeretetedet és kegyelmedet, amit megtapasztalhattunk. Kérünk, áld meg még napunk további részét, az együtt töltött időnket, a közösségünket, és az egész szombatunkat. Amen.
Amen.
A záróénekünk előtt még egy utolsó információ. Most a lezárás után egy néhány perc múlva a kisteremben osztok úrvacsorát, egyfajta pótúrvacsora volt, aki nem tudott néhány héttel ezelőtt venni, itt lenni, amikor ugye együtt volt az úrvacsoránk. Úgyhogy egy rövid kis alkalomban, egy kis meghitt alkalomban, lámosás nélkül most lesz egy kis úrvacsorai alkalom. Úgyhogy ha valaki szeretne venni, úgy érzi, nem baj, hogyha már néhány héttel ezelőtt is lett, akkor szeretettel várom. Köszönöm szépen.